Jó napot kívánok, Stúver Andrá vagyok, ez az Ahol hely van színházi belépő című műsor. Fú, már olyan sokszor mondtam el, hogy kezdem hadarni. Ez nem szerencsés. No mindegy, mesélem ezt így Kovács Krisztának, aki a mai vendégem.
Jó napot kívánok, szia!
Hát szervusz Kriszta, azt vizsgáltam le ilyen rövid szűkörű közvéleménykutatásnál, hogyha az én generációmnak, vagy tehát ilyen közel hozzám hasonlókorú embernek azt mondom, hogy Kovács Kriszta, akkor ő rögtön azt mondja rá, hogy Evita és Rockszínház és egyéb szerepek.
És valahogy, mi van a fiatalabbakkal? Azok nem tudják, hogy ki vagyok nyilván.
Hát nem fiatalabbakat, igen, nem kérdeztem, mert valahogy igen. Így a közelemben. Nem, hát igen, ez talán kellett volna még, de nem, valahogy ez így alakult. És, hát, de azért ez úgy elég jellegzetes, azt gondolom, tehát, hogy valahogy...
Hát ez mindig úgy van, azt hiszem, hogyha valakinek van egy nagy sikere, az valamivel, amivel főleg én így fiatalon ebben berobbantam, akkor az úgy rá is ragad. Tulajdonképpen ez nagyon jó is, meg sokszor nagyon terhes is, amikor az ember már mást csinál, vagy másfele nézeget, és még mindig... kvázi, akkor az már egy kicsit olyan bélyeggé válik. De nyilvánvalóan ez úgy van, hogy mindenki roha, mindenki csinálja maga a dolgát, mindenki nem korlátozottan figyelünk csak arra, hogy a másik mit csinál. Mondom ezt önkritikusan magamra is, tehát ebben mindjárt így vagyunk, azt hiszem. És akkor valaki már úgy megvan, akkor azt úgy tudjuk, hogy az ő. Tehát azért mondom, hogy ez jó is, de sokszor rossz is, hogyha mondjuk egy az én esetemben, aki annyi fele próbálkozom, hogy nem maradok meg abban az egy skatujában. Ha teljesen megmaradok abban az egy skatujában, akkor az egy tök jó dolog, azt hiszem. Tehát kevesen mondhatják el, tehát ebben én szerencsés vagyok, hogy van azért egy ilyen nagyon meghatározó, nagyon nagy siker. És főleg akkor a mi generációnknak, amikor ez volt, ugye ez már elég régen volt, 1980-ban pontosan, akkor még nem volt ez a rengeteg újság, rengeteg tévé, hanem akkor ott az a három újság, ami volt, akkor annak mindegyiknek én voltam a címlapján, meg az összes tévé, összes rá, tehát akkor az egy ilyen nagyon koncentrált
jelenlét
siker volt, vagy jelenlét, és ez úgy megmaradt.
Egyébként ezt te is tapasztalod, hogy emberek azt mondják neked, hogy ja igen, és a Kovács Kriszta, és akkor hát Rockszínház, meg ez.
Igen, persze mondják, sokan mondják. Tehát az én korosztályom, vagy inkább úgy mondanám, hogy talán a 40 fölött, azoknál ez ilyen, azoknál teljesen egyértelmű. De aztán, aki úgy jobban követett, azért annak még több megvan. De ez az Evita, azt rögtön mindig.
Nem biztos, tehát beszélünk igen, majd még minden egyébről, ami az, nem ragadunk.
Persze,
ott,
nem, tehát azért mondom, hogy nem szégyellem ezt, sőt, nagyon büszke vagyok rá, de érzem azóta is ennek az előnyét is, meg a hátrányát is mindig.
Még egy picit leragadnék, de csak azért, mert ilyen retrospektív hajlamú vagyok, tehát, hogy úgy szeretek visszamenni, és úgy látni egészben hát részpályákat, hogy a Rockszínház, azon tűnődtem, hogy a Rockszínház megalakult, és 80-tól 89-ig, nem, hogy is, fölkiírtam, 88-ig.
88-ig voltam én, igen.
Igen, hogy addig voltál te ott, hogy tulajdonképpen az egész Rockszínháznak a létrejöttén gondolkodtam, hogy vajon törvényszerű volt, hogy abban az időben egy ilyen jellegű színház létrejöjjön, mert valahogy úgy érzem így innen, hogy nem, és hogy aztán pedig ne éljen tovább, tehát hogy idővel, tehát befusson egy pályát, és aztán véget érjen. Hogy vajon te, aki ennek tulajdonképpen alapítója, tehát kezdettől ott voltál, hogy vajon ez egy kész történet lett-e, egy ív, ami befejeződött, aminek meg kellett születnie, kellett felívelnie, leszállnia, befejeződnie, vagy te hogy gondolsz erre vissza, vagy egyáltalán nem gondolsz már erre?
Nagyon, ezért én nem gondolkodom mostanában, de most, hogy így kérded,
hogy is kérdez.
Azt úgy gondolom, hogy az valahogy úgy benne volt a levegőben, tehát az majd, hogy nem törvényszerű, hogy egy ilyen létrejöjjön. Most már persze úgy látom, hogy amellett, hogy látva akkor a színházi világot, mondjuk én prózai osztályba végeztem a Horvai Istvánnál, tehát egy egész más területen, de azért én úgy tudtam magamról, hogy mint rádió gyerekkórusos, én imádok énekelni, szeretek énekelni, valamelyest tudok is talán, és amit így láttam zenés színjátszásban, attól nem voltam oda, ezért sem mentem zenés szakra a főiskolán. Tehát én nem vonzott. Úgy gondoltam, hogy az annyira engem
nem érdekel. Tehát volt az hirdetve, és azt mondtad, hogy te nem.
Nem, olyan nagyon komolytalannak tűnt. Három éves szak volt, nem volt igazán megbecsült szak. valahogy a tanárok is nem voltak vonzóak. Gondoltam, hogy én ezt majd úgy is tudom, van, amit meg úgyse tudok, és akkor majd én ezt jól megpróbálom, és akkor így mentem más szakra. Aztán az már nyilván egy törvényszerű dolog, hogy közben, amikor én összetalálkoztam két emberrel, az a Miklós Tibor és a Várkonyi Mátyás, és akkor jöttek ebben az ötlettel, és akkor azt mondtam, hogy én ezt el is tudom énekelni, és akkor ezt nekik ott bebizonyítottam, és akkor így valahogy ilyen teljesen őrült módon, ilyen, mint egy ilyen nagy szerelem, ez úgy indult akkor, és hát az, hogy ezt a végül is a Tibi ki tudta járni, mert ez abszolút rajta múlt, hogy ezt kitaposta ezekből. Valószínű az összeérhetett valami olyan abban a pártállami dologban, hogy a fiatalokat hogyan lehet talán megfogni, vagy hogyan lehet elérni egy kicsit úgy, hogy levezessék azokat a feszültségeket. De mi ezt így akkor kvázi ezt nem tudtuk, mi csak akartuk csinálni, amit akarunk. Mint ahogy ők már próbálkoztak, emlékszem, hogy a Jézus Krisztus szupersztárt itthon előadták így, és azt az nem volt túlságosan támogatott dolog, mint ahogy mi se tudtuk bemutatni, csak jóval később. Most nem akarom, hogy ennek bármi ellenzéki élt adjak, mert ez talán túlzás lenne, de mindenképpen az, hogy a nyugati kultúrából rockopera, ráadásul 79-ben mutatták be Londonban, azt hiszem, vagy Amerikában, tehát az ős bemutató, ez 79-ben volt az evit, és mi 80-ban eljátszottuk. Jó, hogy csak 10-szer, mert úgy kaptunk rá engedélyt, és utána csak rá 5 évre, tehát először csak 10-szer ment.
Látod, és az emberben úgy él, mint egy...
Nem, aztán ment 84-től, 85-től, akkor már rendes jogokkal ment, és akkor már sportcsarnokokba, tényleg akkor már mindenfele megbejártuk vele a Magyarországot is, aztán Németországot is. Tehát akkor már játszottuk sokat, de az igazi nagy berobbanás, meg amire aztán a színház is alapult, és következő évben már a saját darabbal, ez volt a Sztárcsinálók, az csak 10 előadás volt, mert csak annyira kaptunk engedélyt, vagy jogot. Tehát ez akkor annyira más közelítése volt a zenész színháznak, tehát nem volt itthon. Volt valami, én benne voltam főiskolásként a popfesztiválba, a Vix Színházba, tehát voltak azért ilyen kezdeményezések, de nem úgy az én zenészénem is azt mondja, hogy ezek zenészként, vagy zeneileg nem voltak olyan igazán olyan produkciók, amire azt mondott, hogy na igen, ez tényleg professzionális, tényleg jó. Hát mi se voltunk azok persze, hát mert mitől lettünk volna, de első perctől kezdve ott egy nagyon komoly képzés folyt, tehát a legjobbakat igyekeztek megkeresni, tehát Jeszenszky Endre tanított. Ott mindenkinek kötelező volt, tehát egy, hogy így mondjam, a fizetésünkért, amit kaptunk, azért benne volt egy kötelező énekóra, kötelező jazzballett, kötelező klasszikus ballett, beszédóra, tehát ezek mind bele voltak építve, függetlenül attól, hogy éppen mire készültünk. És én úgy gondolom, hogy ez annyira nagyon jó volt, és annyira nem látom, ez nem jellemző a színházakban, hogy ez legyen. Ha van, akkor azok ilyen saját kezdeményezésre történnek, hogy megszerveznek színészek, főleg színésznők megszerveznek maguknak ilyen tornát, olyan tornát, vagy tudom, a Katonáról tudom, hogy ott volt, amikor a Vörös Sándort játszották, akkor volt arra egy komoly beszédképzés. Tehát ott ezt fontosnak gondolják, de nem jellemző, pedig szerintem ez nagyon fontos dolog lenne. Tehát ez nagyon jól indult. Nekem éppen a színházi vonallal volt bajom, vagy a színjátszói, vagy színészi rendezői hozzáállással volt. Tehát nekem ott azokkal voltak hiányosságaim, és azért is voltak konfliktusaim ott a vezetéssel. De kétségtelen, hogy
tehát itt... Tehát színházi, jellegű zenész színházat szerettél volna?
Igen. És avval nekem nem volt bajom, hogy a zenéből indulunk ki, tehát avval az teljesen jó volt, de aztán valahogy úgy éreztem, hogy a... Hát nyilván, mert hogy én a Horvaitól jöttem, tehát egész másképp gondolkodtam erről az egészről, és én ezt a kettőt össze akartam rakni valahogy. és akkor az úgy voltak ilyen hiányérzeteim. Hát és még sok minden egyéb nehézség miatt, nyilván az, hogy nem volt helyünk, jöttünk ide, mentünk oda, tényleg nem volt olyan luk, ahol már ne játszottunk volna, ami nagyon romantikus egy darabig, de hát aztán egy idő után...
A lyukak széleskörű hát ismerete.
Igen, tehát már úgy éreztem, hogy már egész Magyarországon már nincs olyan tényleg ilyen, olyan művház, vagy olyan sportcsarnok, vagy olyan tényleg akármilyen luk, vagy mi már... Ami jó, edzetté teszi az embert, csak fárasztó, fárasztó, nehéz. Úgyhogy aztán egy idő után úgy éreztem, hogy nekem onnan lépnem kell.
Na most, amikor te 79-ben a főiskolán végeztél horvai osztályban, az vajon milyen időszak volt a horvainak pedagógusilag, színházilag? Az egy jó korszaka volt?
Nagyon jó korszaka volt, az nagyon, nagyon szerettük. Akkor csúcson voltak a Kapással együtt, és nagyon, nagyon bírtuk őket, és ők is nagyon szerettek minket. Tehát mi voltunk a második osztálya. És kevesen is voltunk, tehát az az évfolyam, mi csak egy évfolyam végeztünk, tehát nem volt több. Tehát 10 végeztünk az egész évfolyamba. És akkor még ilyen jó dolgunk volt, mert lehetett. Tehát mi is volt, nekünk is volt ilyen vágyunk, hogy együtt maradunk. Mondták ők, a tanárok, hogy persze, persze, majd rögtön felajánlottak 3 embernek szerződést a Vix Színházba, egyet a Katonába. Így aztán a mi kis együttmaradós álmunkból nem lett semmi. Hát akik meg most együtt maradnak, látom, hát azok kényszerből maradnak együtt, mert, illetve ha már így alakul, hogy nincs munkájuk, mert nem szerződnek
sehova. Vagy ha
sehova,
nem is kényszerből, de az a lehetőségük van,
hát
hogy együtt
akkor,
maradjanak.
Igen. Akkor viszont sokkal erősebbek nyilván együtt, mint hogyha külön próbálkoznak. De hát ez nagyon kegyetlen világ a mostani, azt hiszem a mostani végzős fiataloknak, tehát ilyen szempontból nekünk, még ha mentünk is vidékre természetesen, de azért az úgy nem volt kérdés, hogy leszerződünk valahova. Tehát mindenki mehetett 1, 2, vagy 3 helyre is, hogyha akart. Úgyhogy ez furcsa. Most.
Hát ma meg oda bemenni, az azt jelenti, hogy van néhány jó éved, és hogy utána mit csinálsz, ez kérdés. Igen.
Hát igen, azt végeznek, már ez is számomra döbbenetes, hogy miért képeznek ennyi rengeteg fiatalt, és utána végez 40 ember, és kap 2 szerződést.
Tudom. Hát mert mondjuk kevesebben nehéz dolgozni egy-egy osztályban.
Miért gondolod?
Hát mert egy 3 fős osztályban milyen
darabokon tanulsz? Ja nem 3 fős, talán elég egy osztály, úgy gondolom. Egy darab 15 fős osztály.
És azt mondják, hogy például a báb, ugye a báb az most nagyon, nagyon megy, és hogy azok el is kelnek a bábszínészek. Ráadásul van egy átjárás a bábszínészetből egyre inkább.
Hát én meg azt látom, igen, hogy a bábszínészek is inkább elszélhez, mert ugye úgy vették őket föl, hogy akkor nem vették föl a rendesre, és elmentek bábszínésznek, és akkor most persze visszaszerződnek. Szóval ez is.
De annyi minden van, de hát egy tény, igen, hogy ma az semmire nem garancia, hogy valaki ezt,
hát
valaki ezt elvégzi.
Úgyhogy csak azt csinálja, már innen is üzenem az éterből a fiataloknak, aki, hogyha agyonverik is, akkor is ezt akarja csinálni.
Hát tehát. Vagy pedig lesz utána valami más mentőve másfelé, hogyha elvégezte. Hát na most tudom. Akkor jó. A gondolkodási időben, igen, hallgatunk egy kis zenét, Kovács Kriszta fog énekelni értelemszerűen, és aztán folytatjuk.
Thank you.
Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy a Rádió Q-n. Szombat délután Kovács Krisztával beszélgetünk, és befenyegettem, hogy majd Ádám még évzéváig visszamegyek, de valóban szeretném megkérdezni, hogy vajon a családból mit hoztál, milyen indítatás, zene, művészet, irodalom, színház, mi ez, ami,
hát a
ami
zene.
Ebből a zene.
Tehát a zene az nagyon érdekes volt, mert a nővérem is rádiógyerekkórusos volt, és akkor az olyan logikus volt, hogy akkor én is megyek utána abba az iskolába. Tehát a szüleim műszaki értelmiségiek, tehát anyukám még él, de apukám már meghalt. Villamosmérnök és műszaki rajzoló páros voltak ők, de erdélyi, apukám erdélyi eredetű, és nagyon, tehát az, hogy mi otthon énekeljünk, meg állandóan szólt a zene, tehát állandóan szólt, nálunk mindig klasszikus zene szólt. Tehát ez biztos, hogy nagyon erős hatás az én életemben. Meg az, hogy hát én tulajdonképpen talán előbb énekeltem, mint beszéltem. Tehát azt mondják, hogy aztán
tehát nagyon épp csak erősen, nem szolmizáltál a kis
hát épp csak nem, de nagyon hamar már vittek be, és akkor énekeltem, ahol mentem a nővéremmel, ugye együtt mentünk iskolába, akkor rögtön minket el lehetett engedni kézenfogva, és akkor mentünk a gyerekkórus iskolájába. És akkor rögtön el is kezdtem tanulni zongorázni, és akkor ott a kórusban meg nagyon hamar szólukat énekeltem meg. Tehát nagyon, ott az nagyon, úgy sokan mondták, hogy hát neked nem is volt gyerekkorod, mert rengeteget próbáltunk. Tehát én már akkor meg szoktam egy ilyen elég erős drillt, hogy délelőtt tanítás, délután kóruspróba, akkor felvételek, fellépések, közben zongoraóra, de azért én még versenyszerűen tornáztam is, és akkor azt el kellett dönteni, hogy most akkor vagy éneklek, vagy tornázom, mert mindig rekett voltam attól, hogy a edzéseknél kiittam a csapot, és akkor, hát az nem ment együtt, és akkor végül is maradt a kórus.
Na most ezt 40 alatt lehet, hogy megint nem tudják a hallgatók, tehát a Rádió Gyermekkórus az egy világhíres intézmény volt, és igen, nyilván abban részt venni az eleve már egy fellépésszerű életmódot.
Hát és nagyon sok fele utaztunk, tehát én tényleg olyan helyeken, Svédország, tehát olyan helyeken jártam, sajnos mondjuk pont Amerikában és Japánban nem vittek ki, aminek nagy szívfájdalmam volt, tulajdonképpen majdhogy nem egész életemben ez olyan nagy szívfájdalom volt akkor, hogy én egy tartalékba kerültem a mit tudom én, 100 tagú kórusból 30 ember volt kijelölve, és 25 utazott, és az 5 tartalék ugyanúgy az utolsó pillanatig csinálta a dolgokat, és az utolsó nap mondták, hogy na, akkor te nem utazol, na, szóval ezek ilyen. De egyébként az nyilvánvalóan nagyon meghatározta az én gyerekkoromat. Tehát én nem tudom, hogy milyen volt másnak a gyerekkora, de nekem ez teljesen jó volt így, hogy folyton énekeltünk. Ja, és amellett aztán később én elkezdtem színjátszókörbe járni, ilyen szavalókör, olyan szavalókör, Kazinci verseny. Ott pont a Kazinci versenyen találkoztam a későbbi osztálytársaimmal, és ott már drukkoltak nekem, hogy na, remélem, akkor fölvesznek, mondták, mert ők már katonák voltak a Gáspárbán, hogy akkor reméljük egy osztályba fogunk járni, és akkor ez így is történt. Úgyhogy igen, tehát a kérdésed első része, hogy a családban nagyon fontos volt a zene. Egyébként apukám azt mondta, hogy hát téged úgyse fogna felvenni, hát neked semmi protekciód, mit akarsz te? Tehát ő mondjuk eléggé ellene volt, hogy menjek a főiskolára. Mondtam, jó van.
Hát vagy legalábbis elejét akarta venni a csalódásnak, hát hogy megmagyarázta előbb.
Nem támogatott, inkább úgy mondanám, nem biztatott, nem támogatott, és azt mondta, ez egy hülyeség. Úgyhogy mondtam, jó, hát azért én megpróbálom.
Na és aztán főiskola után, hát ugye beszéltünk már a Rockszínházról, de voltál vidéken, Pécset, Győrben, és aztán később voltál Veszprémben és Debrecenben, és úgy néztem, hogy tehát akkor te megjártál vidéki színházakat, és 2 etapban tulajdonképpen, te egyrészt még a régi Átkosban, másrészt pedig aztán már a rendszerváltás után, tehát a 2000-es években. De ha így mondod, hogy tényleg most, hogy mondom, akkor biztosan nem érezted, hogy közben az már más lett, mert ezt akartam kérdezni, nem is, hogy nem vajon más élet, más nem lett más, tehát én végül is látom, egy vidéki színház az azért megbízhatóan az, ami...
Én úgy láttam, hogy igen. Nem. Azt hiszem, olyan fajta igazi rendszerváltás, amit esetleg a cégekbe, vagy tehát az a fajta magánosítás, vagy hogy a Tehát ez a színházakban nem nincs.
És hát, hogy az életmódban sem, azt voltak épp erre hegyezném ki, hogy...
Nem, hát legfeljebb annyiban, hogy azt mondták, hogy számlával kell. Aha, tehát igen. Csinálj BT-t, és akkor az ember kényszervállalkozóként belelép egy... Hiszem 92-be kezdtük. Bele kellett lépni egy ilyen rendszerbe, mert máshogy, hogyha nem vagy számlaképes. Tehát ebből lett ez a sok vállalkozó színész, aminek tulajdonképpen semmi köze a vállalkozáshoz, de hát ebben a formában dolgozunk. Hát mit tudunk tenni?
Hát mondjuk ez a BT a legnagyobb az országban, a kényszer nevű.
Igen, az, a kényszer az, nevű, igen. Igen, igen, hát azt hiszem egyéb közünk nincs a vállalkozáshoz, csak egy számla lebonyolítási kérdés, mert egyébként csak a hátrányai vannak, mert nem nincs számunkra biztosítva az a fajta nyugdíj, hiszen ezek a minimálbéres kifizetések. Szóval ezt nem gondoltuk mi se át akkor, és szerintem akik majd most így egyre többen mennek nyugdíjba így a szakmából, azok látni fogják, hogy ez katasztrófa. Tehát én mindenkit csak arra biztatok, hogy minél több pénzt tegyen félre, amennyit tud, spóroljon az öregkorára, mert nagyon nehéz lesz, egyre nehezebb. De a színházakban nem láttam így nagy különbséget.
Olvastam, több helyütt írták rólad ezt a idéző, a határterületeken érzi magát legjobban című szlogent, ami alatt ugye nyilván azt értik, hogy rendezel, szervezel, játszol, zenélsz, tehát ami... És hogy talán az neked egy különösen jóféle terepet, hogy ezt így magad hozd össze. Vagy igazából ez a szintén a kényszer BT
hát című. Ez nyilván a kényszerből indul, tehát ha én most egy elkényeztetett színész lennék rengeteg felkéréssel, akkor nem lehet, hogy nem
akkor elég lenne várni a feladatot.
Igen, akkor az újabb feladatokból. Tehát én szerettem azt is nagyon, és azt viszont nem szeretem, amikor nincs dolgom, vagy nincs feladatom. Hát most...
Meddig bírsz nem csinálni semmit?
Hát bírok azért, mondjuk nyáron, hogyha szép az idő.
Nagyon jól megy.
Nyáron el tudom viselni, tehát el tudok én lenni csak azzal, hogy a víz, meg a napsütés, meg olvasok, meg sétálok, tehát meg jaj, de szép, hogy zöld, meg süt a nap, ebben meg a tenger, tehát ezek így el tudok lenni. Tehát, de azért úgy... Néha meg azért úgy érzem, hogy de hát van valamiféle tudom, készségem, tehetségem, késztetésem, hogy azért csináljak dolgokat, és akkor megkeresem magamnak azt a feladatot, és akkor megpróbálok hozzá embereket találni. Ebbe beletanultam, és nem is tehát rá is kényszerítettem magam nyilvánvalóan. Tehát amikor már nem láttam úgy a helyemet, vagy nem hívtak olyan helyre, hova én is szívesen mentem volna, akkor elkezdtem így magam csinálni a dolgokat. És
akkor nevezhetjük rendezni, így, hogy Kovács műhely.
Igen, nevezhetjük így, hogy Kovács műhely, mert már minden ehhez kapcsolódik, és akkor például a rendezés is, az is, hát úgy, én nem merném magam úgy profi rendezőnek nevezni, hogy most bármit ide adnak, akkor én azt megrendezem. Mert ha nem jutott róla eszembe semmi, akkor azt mondom, hogy hát ezt nem tudom. Tehát inkább csak úgy mondanám, hogy amikor találok olyat, vagy egyszerűen lesz az egészről egy vízióm, valamiféle nagyon erős képem. És ez nagyon érdekes, hogy ezek tényleg képek, tehát és ezek a képek inkább a térhez kapcsolódnak, tehát nagyon...
Tehát vizuális a fantáziád.
Igen, igen, és de vagy van egy nagyon erős érzetem abban a darabbal, vagy bizonyos szereplőkkel, és akkor úgy érzem, hogy azt én végig tudnám vinni. És akkor, hát eddig még az történt, hogy bár anyagilag sose voltunk eleresztve, de meg tudom ilyenkor győzni azokat a kollégákat, vagy partnereket, hogy ebbe a kalandba vegyenek részt. Általában kevés pénzért sok munkát tudok nekik ígérni. Érni,
de ezt meg is tartom.
És ezt meg is tartom, igen.
Volt olyan is, hogy Komédium kávéházban klub jelleggel beszélgetésekre hívtál embereket. Na, igen. Az is tetszett a kérdező pozíció?
Igen, hát az is egy nagyon érdekes dolog volt, mert ott is én megtartottam, tehát ahogy a rendezésben is megtartom azt a fajta szubjektivitást, hogy nem merem azt mondani, tehát amit itt az előbb elmondtam, ha ott is a megtartottam magamnak azt a jogot, hogy ezt teljesen szubjektíven csináljam. Tehát olyanokat hívtam meg, akikhez így vagy úgy közöm volt, vagy legalábbis szeretném, hogy közöm legyen, vagy nagyon szerettem. Ja, és mindegyiknél úgy volt, hogy elfogultan szeretem őket, vagy becsülöm őket, vagy tisztelem őket. Tehát olyat nem hívtam, akit na most jól kikészítem.
Hát ezt
vagy
így
most
szoktuk csinálni egyébként, így amatőrök.
Igen. Tehát ilyen, ebben én várom ezt a fajta, kvázi, vagy vállalom ezt a fajta amatőrséget, és ezért neveztem én ezeket ilyen műhely beszélgetéseknek, hogy kicsit jobban beavatni a nézőket is az ügyben, hogy én miért szeretem őt, vagy miért becsülöm, és akkor ennek nyilván egy picit mélyére lehet menni. És hát ott az volt még az érdekes, hogy volt egy zenekarom, és akkor az illető, mit tudom én, eljött Dés László, és akkor én kiválogattam az ő dalaiból azt a 5-öt vagy 6-ot, amit én el akarok énekelni, akkor azt mi jól megtanultuk, elénekeltük, és akkor kértem a Lacit, hogy és gyere szállj be ebbe, vagy bármelyikbe fújjál, és akkor így fölállt a mi zenekarunk, úgyhogy ő is beszállt, tehát volt egy koncert is, és közben meg faggattam őt a életéről, a munkájáról, stb. Tehát így nézett ki egy este. És ezt nagyon szerették a szerzők is. Ott annyit behatároltam magam, hogy csak zeneszerzőt és csak szövegírót hívok. Volt egy év, amikor ezt kitágítottam, de azt végül is nem folytattam, és maradt egy ilyen. És ez gyakorlatilag 5 évig tartott, hogy havi egyszer ez ment. Aztán hát elfogytak azok a szerzők, akik engem érdekeltek igazán.
És így lett vége.
És így lett vége.
No, hallgatunk zenét, aztán folytatjuk.
Én édes szívem, szép szemű és szép szavú, ó, tudom én, hogy nem sokáig vagy te hű, de mégis fáj, hogy nincs remény. Búcsúzz el, messze mész, búcsúzz el, útra kérsz. Hozzám vissza úgyse térsz, hát hogy volna szép a búcsú. Az első órák íze még a parti fákon, s mely ránk feszült a téli ég, s a hótól súlyos fellegek. Búcsúzz el, messze mész, búcsúzz el, útra kérsz. Hozzám vissza úgyse térsz, hát hogy volna szép a búcsú. Meg nem áldott éjszakák, s egy fényben ázó délelőtt. Az édes tél s a lomha nyár, a búcsú mélyén itt időz. Búcsúzz el, messze mész, búcsúzz el, útra kérsz. Hozzám vissza úgyse tér, hát hogy volna szép a búcsú. Egy képíró egy képet írt, és téged nézlek rajta én. Egy boldog órán néztem így, hát őrizd jól, mert nincs remény. Búcsúzz el, messze mész, ezzel útra kérsz, hozzám vissza úgyse térsz, hát hogy volna szép a búcsú. Majd vízre szállsz egy nagy hajó, majd köztünk zúg az óceán, s majd szép mesévé válsz akár egy részbőrű vagy indián. Búcsú, messze mész, búcsúzz el, útra kérsz. Hozzám vissza úgyse térsz, hát hogy volna szép a búcsú.
Ahol hely van, színházi belépő, ez a műsor megy. Kovács Kriszta a beszélgetőtársam. Beszélgessünk produkciókról egy kicsit, amik a te Kovács műhelyi keretedben, vagy te szervezésedben, rendezésében. Itt volt például a Nő az időben című est, ami Falcsik Mari verseiből állt össze, Ráckevei Anna adta elő, te rendezted és kísérted zenén. És úgy azon tűnődtem, hogy vajon ez hogy van, három nő összeül, verseket szeret, olvas, és akkor egy, összeraknak egy műsort, ami kicsit mindegyik a szívének egy darabkáját úgy belehordja, vagy
hát ez hogy áll össze egy ez ilyen? Nagyon, hogy kezdődött? Hát úgy kezdődött, hogy én korábban az Annának nagy tisztelője, rajongó, nagyon szerettem itt távolról egy kicsit, és akkor én csináltam az Antigónét, rendeztem. Hát úgy, ahogy a görögök is gondoltam én, ahogy ezt csinálják, három színész játszott minden szerepet. És akkor komolyan mondom, nem találtam úgy akkor, se nem ért rá, se nem tudtam elképzelni egy olyan kreont, aki... És felkértem az Annát, hogy legyen ő a kreon. Most ezen nagyon meglepődött, de ő játszotta korábban az Antigónét, és meghallgatta, hogy én mit gondolok erről, mit akarok csinálni, nagyon nyitott volt. Mondom, hozzá kell tegyem, nem, tehát a köszönésen kívül én nem ismertem, és igent mondott rá. És nagyon jól dolgoztunk, és hát a legnagyobb visszaigazolása az volt, hogy mennyire jól érezte ő ebbe magát, és mennyire szerette ezt a munkát, hogy utána ő kért fel, hogy ő most csinálna egy estet, ő hallotta Falcsik Marit a rádióban, ő beleszeretett ismeretlenül ebbe a költőbe, és hogy ő szeretné ezt megcsinálni, és én rendezzem ezt meg. Hát mondom, figyelj, hát nagyon megtisztelsz, majd hát küld át a verseket, ha bár ugyanazt mondtam neki, hogy ha eszembe jut bármi az egészről, akkor igen. És akkor tulajdonképpen abból a vers anyagból, amit ő átküldött, hát egyrészt nagyon szerettem, másrészt abból én választottam ki gyakorlatilag azokat a verseket, amiket el tudtam képzelni egy ilyen női sorsnak, tulajdonképpen a gyerekkortól az öreg gíg, és el tudtam képzelni azt a keveset, amit ebben így színben ki tudtam találni, hogy ebből a fehér, a vörös és a feketébe átmegy ez az egész dolog, és mindez az Anna köré, és én akartam, hogy legyen benne bizonyos zene, ez nekik nagyon tetszett, és mondtam, hogy akkor belefúrom magam, akkor én kísérni, mert szeretnék ott lenni, amikor ő ezt csinálja, és akkor ezt így tulajdonképpen együtt kitaláltuk, és a Mari meg nagyon boldog volt, a Falcsik, és ez teljesen ránk bízta, hogy ezt hogy csináljuk, és akkor megcsináltuk, és így
és lett. Mari, mint elégedett néző, láttam.
És a Mari nagyon igen. Örült, hogy igen, hogy ennek, ez így végül is több, mint kiáll egy színész és elmond verseket, azért, de természetesen azért ez mégiscsak egy előadó est, tehát nem egy színház, mondjuk így, hogy használunk benne színházi eszközöket, de te láttad.
Most akkor a legutóbbi színházi produkciód az Mari Vó, a Második váratlan szerelem című előadás, amit nem olyan régen mutattatok be a Fugában.
És játsszuk is 27-én.
És igen. És hát a Mari Vó nálunk nem egy sikerszerző. Tehát valahogy azt ugye a színházak szokták tudni, hogy Mari Vó, hát az valahogy meg szokott bukni.
Számú igen, gondoltál ezt mondta az Eszter is.
Ezzel most nem azt mondom, hogy megbuktatok, csak de ott azt mondom, hogy ez igen, hogy valaki így önerőből kiáll, és Mari Vót játszik és játszat.
Én erre ilyenkor, amikor így fejembe veszek egy darabot, nem gondolok komolyan, tehát így ez nem jut eszembe, hogy ezek bizonyos dolgok nagyon régen foglalkoztatnak, vagy jobban kezembe kerül. Itt például ez a Péternek volt egy régi fordítás, ő újra fordította, és így többet, vagy jobban a kezemben volt a Mari Vó. Fábri Péterről beszélek. És nem is tudom, tehát itt is valahogy úgy gondoltam, hogyha a Nagy Kálózi el fogja vállalni, és a Széles Laci, akkor ezt érdemes lesz megcsinálni, és hogy itt olyan annyira jó lesz az a próba folyamat, és annyira jól fogjuk boncolgatni ezeket a női férfi játszmákat, hogy ez hogy történik. És már rögtön tudtam, amikor olvastam, hogy én ezt hogy akarom picit elvinni ezekkel a sóhajtozásokkal, tehát a zenében, hogy akarom ezt még jobban fokozni, vagy aláhúzni, és ettől az egész egy picit elemelkedik, és stilizáltabb lesz, ugyanakkor idézőjelbe is kerül, hogy úgy gondoltam, hogy ez annyira érdekes, hát ezt játsszuk nap, mint nap, tehát ez nem függ úgy kortól, hogy ez Marivónál is így volt, és nálunk is így volt, és ami ez a marivodás, tehát ezek a nagy körmondatok, ez nekem nagyon mai attól, ahogy mi is megmagyarázzuk ezeket az érzelmeket, hogy miért így léptünk, miért úgy, hogyan tagadjuk le, és ezt hogyan tudjuk kimagyarázni. Tehát ez teljesen mai szövegnek tűnik. És aztán az a plusz dolog, ami itt benne van a könyvtáros Cserna Antal által játszott figurában, ez a mai értelmiségi, ahogyan úgy marad, és aztán kirakják az utcára, nincs állása, nincs szerelem, nincs pénz, nincs állás, és ő nem érti a világot, hát ez meg úgy gondolom, hogy ez
valahonnan ismerős. Uh-huh. Na most említetted Nagy Kálózi Eszter és Széles László, de aztán ugye úgy tudom, hogy az lett, hogy végül is a szerepet Lengyel Ferenc játsza.
Lengyel Ferenc átvette a szerepet vagyat. Beugrással. Igen.
Na most ez eléggé a bemutató előtt történt, ha jól tudom, egy nappal. Na most azon tűnődtem, hogy ez nem rendíti meg az embert. Tehát az ember sokáig dolgozik ott együtt szerepel, és akkor valaki jön, és egy nap elég neki, és ott van, és nagyszerűen helytáll. És ez annyira érdekes, hogy lehet ezt jól jól is, szóval nem jó, ezt nagyon jól lehet fogadni, mert megmenti egy produkciót.
Igen,
hát biztos van ebben
nagyon,
valami.
Nagyon izgalmas volt az egynapos próba időszak a Ferivel, mert úgy jött be a próbára, gyakorlatilag tényleg, mint a mesébe, hogy Feri ráérsz, gyere, 10 perc múlva átsétált a szembe lévő Katona József Színházból, mikor már megbeszéltük telefonon, hogy ráér azon a napon, tud próbálni és csinálja, mondom, hát nem olvasta, de te nem ismeri, jó. Mondom, akkor előbb elolvasod, vagy rögtön csináljuk, mondta. Kezébe adtam a példányt, ő olvasta, tehát blattolt, és én a fantasztikusak voltak a többiek, a színészek, tehát akik előtte már eléggé meg voltak viselve
körülmények
folytán, igen. Lényeg az, hogy annyira fel voltak villanyozva, ők ezerrel játszottak, tehát ők avval segítettek a legtöbbet, hogy nem csak jeleztek valamit, hanem ők szinte készre játszottak, teljesen oda tették a dolgot, hogy a Feri lássa, hogy ő mibe áll bele. És miközben a Feri állt be, én egyszerre rendelkeztem neki,
hogy legyen kedve, igen, hozzá.
Rendelkeztem, hogy ide mész, oda mész, mondtam az egész figurát, elemeztem neki, és a közben a viszonyok, szóval hihetetlen valami, nem is tudom milyen állapotban történt, mintha egy ilyen 6-7-es munkát ilyen hihetetlen sűrűbe így benyomtuk az agyába, végigjutottunk az egészen, és azt mondta, na jó, akkor most hazamegy. És azt mondja, hogy fölkelt valamikor reggel 4, lényeg az, hogy másnap lemondtuk, akkor lett volna a sajtóbemutató, és ahelyett is próbáltunk, és tudta a szöveget. És komolyan mondom, mindnyájan ott álltunk hatan, és néztünk rá, hogy te Feri, ezt te hogy csináltad? Tehát, hogy lehet ennyi szöveget megtanulni, ami nem könnyű szöveg, ez a marivós tekervényes. Azt mondja, hát felkeltő 3:30, mert reggel még fog az agya, és csönd van, és akkor tanulta, és számomra egyszerűen elképesztő volt, hogy ő ezt így megcsinálta, hogy nem egy beugrás volt, nem azt, hogy megmentette, hanem azt láttuk, hogy megcsinál egy figurát. Tehát végig gondolja, hogy mit csinál, és amit tévesztett, az is gyönyörű volt, mert az összes tévesztése az szituációban volt. A partnerei is mind tudtak segíteni neki, mert nem az volt, hogy elment valahova, hanem legfeljebb valami más szót mondott, de teljesen a helyén volt, úgyhogy nagyon
jól választottál, beugrott, ezek szerint megtaláltad
a figurát. Szerencsém volt vele, igen.
Zene után folytatjuk.
Legenda járja Budát és Pestet, egy húszal legenda járja, egy férfiről, aki nagyokat lépve a pesti utcákat járja. Mérnök volt és légnyomást kapott, legalábbis így szól a fáma, 45-ben vagy 56-ban, és azóta az utcákat járja. Látjuk megállni őt, ha leszúrít, adj egy kettest, messzi messziről látni, ha közeledik, és a kabátja szárnya repked. A keletinél jár, a nyugatinál jár, a sapkája persze svájci, és veri a falat, ahogy őt is verte, az Isten is, meg más is. Ő a Gyuri, a Gyuri, a füttyös Gyuri, aki fütyül a történelemre, de naponta újabb hírek kell teli napilapokkal, csak a fenekekre. Ő a Gyuri, a Gyuri, a füttyös Gyuri, aki de naponta betér egy presszóba néva, a presszós nő kávézni hívja. A nevét se tudjuk, az egész város csak Füttyös Gyurinak hívja. És nem is hinné a sok-sok csitri, ha szoknyájához kapkod. Nem gondolná, hogy Gyuri kezével a történelem csapkod. Pedig a Gyuri, a Gyuri, a Füttyös Gyuri, fütyül a
ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy, Rádió Q, szombat délután. Kovács Kriszta a vendégem, Csalóczki Zsolt a hangmérnök kollégám, én Stuber Andrea vagyok, így vagyunk itt hárman, köztünk egy üvegablak. Kriszta színészi, rendezői, szervezői, műhelyi munkájáról beszélgettünk eddig, de hát neked énekesnőként is van egy elég jelentős termésed. Úgy néztem, hogy 10 lemezed meg, jelent meg eddig, és hát van egy csomó saját dalod, aminek általában Gallai Péter a zeneszerzője, és Fábri Péter a szövegírója. Na most Fábri Péter, aki már itt szóba került, Per Péter, ő a te férjed, és azon gondolkodtam, hogy vajon ha az embernek a saját férje ír szöveget a dalaihoz, az úgy képzelem, mint egy naiva, hogy az isteni lehet, mert pontosan tudja, hogy milyen gondolatokat hogy fogalmazzon bele a te szádba, amit te gondolsz és érzel, és ezt te is így érzed, ez így van? Vagy
hát
igazából
ez
ezek inkább szerepdalok?
Indult. Inkább úgy mondanám, hogy abszolút nem így indult. Ez úgy indult, hogy amikor mi összejöttünk, akkor éppen Gallai Péter, Fábri Péterrel Szakácsi Sándornak írt egy nagy lemezt.
És hát én ott, meg vagyok.
Igen, és én ott kotnyeleskedtem, tehát én ott voltam, és akkor a Sanyi az, akivel én éppen ugye Evitát csináltam, tehát így eléggé össze-vissza mindenki kapcsolatban volt mindenkivel, akkor egy csomó dalt kiszórt erről az albumról. Tehát maradt a reszli, és akkor én így bejelentkeztem, tehát abszolút nem velem foglalkozott senki, hanem a Sanyi lemezével, mondom, azokat a dalokat én azt úgy elénekelni, lefotyogott. De akkor még csak zenék voltak, és akkor azt mondja, Péter így rám néz, hogy jó, hát itten van egy-két nagyon jó, hú, milyen jók, és akkor milyen ki, hogy csináljunk neked budapesti dalokat. És akkor ezt ő kitalálta, budapesti dalokat, és annyira gyönyörű, hogy akkor elutaztunk Görögországba, és ott elmentünk egy Manos Luizos nevű görög zeneszerzőnek a koncertjére, ami egy népstadionnyi stadionba volt, és olyan élményünk volt, hogy ez egy, hogy a Manos Luizos dalait, amiket úgy képzeld el, mint hogyha József Attila dalokat énekelne 100 000 ember, hát ezek énekelték. Na most ez megrendítő volt ott ülni a görögök között, hogy éneklik ezeket a dalokat, és akkor a Péter másnap éjjel megírta a Füttyös Gyuri című dalt. És tulajdonképpen ezután jött a többi is, hogy Budapestről, illetve budapesti városi legendákról fog írni egy lemez nekem, és hát én ebben nagyon boldog voltam. Tehát egy ilyen, ez a úgy fogalmaztam meg magamba akkor, hogy én egy ilyen dalnok vagyok, vagy egy ilyen dalnoknő, vagy hogy mondják ezt, tehát más módon persze, mint a Bereményi írta a Cseh Tamásnak, mert azok is ilyenek voltak, hanem kicsit ezek a legendák is, ezek a budapesti történetek is nagyon nagy sikere is volt ennek az albumnak, és tényleg a Füttyös Gyurit azóta is. Sőt, hát most hallom, hogy
nagy sláger
volt, és hogy most talán ott a Mika Tivadar falán lesz egy grafika, és az is a Füttyös Gyuriról lesz, és oda is ebből a dalból lesz kiírva pár sor. Tehát, hogy annak olyan tényleg egy komoly nagy élete lett ennek a dalnak, és az egész albumnak is azt hiszem, hogy nagyon nagy sikere volt. A Hit felé volt még egy szép duett rajta, ami szintén nagy sláger volt. És akkor ez úgy megalapozta, hogy akkor ezt így érdemes folytatni. De nem úgy kezdődött, hogy írunk neked egy albumot, nem. Én azt mondtam, hogy a maradékot kérem.
Most felidézem egy személyes emlékemet rólad. A Ivettet játszottad a Kurázsi Mamában, a Guzon Gyula Kamaraszínházban, ami elég messze van a színház. És én mentem nézni ezt az előadást, mentem kocsival, és egyszer csak azt vettem észre, hogy te mész előttem egy kocsiban. Megismertelek a szép szőke hajadról, és azt láttam, hogy eléggé csúcsforgalom volt, lassan haladtunk, hogy neked egy példány van a kormányon.
Jaj.
Úgy mész oda ki a Govzon Gyula Kamaraszín, és közben a szöveget nyilván, most nem tanulod, de nyilván felidézted, tehát hogy ez biztos ritkán játszottátok. És én ezt dermedten néztem, ott ül egy színésznő előttem, és a szöveget tanulja a kormányon. Gondoltam is, hogy jobb lenne kicsit lemaradnom, hogy én inkább legyek hátrább. De ez aztán hallottam, nem is tudom, a Bánsági Ildikó mondta valami interjúból. Tehát, hogy ez lehet úgy tekinteni, hogy a színésznőknek szokása, hogy egy vezetés közben kormányon a példány és szerepet tanulni?
Hát nem tudom. Most éppen csináltam egy karinti műsorba, vettem részt, és amikor a lányomat költöztettem ki most Münchenből fel Essenbe szeptemberbe, és akkor végig azt csináltuk, hogy én mondtam a szöveget, és ő javított. Hát mondjuk most nem volt a példány előttem, hál' Istennek. De jó, hát ez most nagyon, nagyon elszégyellem magam, hogy ezt most így elmondtad.
Hát nem állt szándékomban megszégyeníteni téged, csak érdekes.
Hát igen, az, hogy ugye az ember mondja a szöveget, mert kicsit automatikusan vezet, vagy reflexzerűen, és akkor mondja a szöveget, vagy sokat énekelek a kocsiba, van, hogy megáll mellettem valaki is néző, hogy na hát ez az őrült. De mondjuk aztán nem olyan feltűnő, mert sokan énekelnek.
Megjegyzem, ebben annyira jó, hogy lett ez a telefon dolog, a kihangosítós, mert az ember nyugodtan beszélhet, meg énekelhet, járhat a szája a kocsiba, mert most már nem nézik feltétlenül bolondnak.
Na, de én sokat járok, hiszik, sokat hogy... járok kerékpáron, és ott is szoktam ott is szöveget szoktam. Mondani
az,
hangosan.
Az kedves.
Mondom hangosan a szöveget, prózát vagy verset, és most már nem néznek rám úgy, mint egy őrültre, mert hogy ugye beszélhetek a telefonon. Úgyhogy most már gátlástalanul megyek és mondom.
Igen. Na akkor gyorsan témát váltok. Jó. Még így a végén, hogy találkoztam azzal, hogy hangos úti könyv.
Jó, igen, az is volt.
Voltál, hogy a Madrid és a spanyol kultúra szerelmese vagy. Na hát mondj nekem valami vonzót a spanyol kultúráról, vagy a Madridról, vagy hogyan van szép között hozzá.
Először azt hiszem Barcelonába jártam pont a Rockszínházzal. Ez nagyon szép élmény volt. Aztán jártam kint István a királlyal, és akkor a világkiállításon voltunk. Nagyon vonzanak ezek a főleg az andalúzok, tehát ez a fajta cigányvilág, a Lorca, ez a nagyon furcsa, sötét világ, és a hozzátartozó zene, tehát a flamenco, és ez az egész ez a hihetetlen tartás, ami van ezekben. Tehát nagyon, nagyon vonzóak, úgyhogy oda visszavágyom.
Tehát lelkedben te vagy egy skandináv típusú andalúz.
Hát igen, én azt hiszem, én lelkedben nem vagyok egy ilyen naíva, tehát nem. Persze játszottam én naíva szerepeket a pályám elején, tényleg. Bár az is bennem van, azt mondják, hogy minden mai napig én egy ilyen nagyszemű, csodálkozó naíva tudok lenni, tehát ez is bennem van, azt hiszem. Nem tudom. Hát van ez a Négy összférhajcsár című dal, amit nagyon-nagyon szeretek, és azt talán le is tudjuk játszani.
Köszönöm szépen Kovács Krisztának, hogy eljött. Köszönöm szépen a hallgatóknak a figyelmet. Ez az Ahol hely van színházi belépő című műsor volt. Stuber Andrea vagyok, elköszönök. Hallgassanak bennünket a jövő héten is. Viszont hallásra.
Erre járt négy szép legény, erre járt négy szép legény, erre járt négy szép legény, jaj, anyám, anyám, négy összvér hajcsár, négy összvér hajcsár. Egyikük szívem felét, egyikük szívem felét, egyikük szívem felét, jaj, anyám, anyám, jaj, elvitte már, jaj, elvitte már. Erre ment négy szép legény, erre ment négy szép legény, erre ment négy szép legény, jaj, anyám, anyám, a folyó felé, viszi a legszebb legény, viszi a legszebb legény, viszi a legszebb legény, jaj, anyám, anyám, a szívem felét, a szívem felét. Szép szemű vidám legény, szép szemű vidám legény, szép szemű vidám legény, jaj, anyám, anyám, is izmos erős, és izmos erős. Legyek hát mindig övé, legyek hát mindig övé, legyek hát mindig övé, jaj, anyám, anyám, az Isten előtt, az Isten előtt. A szomszéd tűzét, ne lesd a szomszéd tűzét, ne lesd a szomszéd tűzét, jaj, anyám, anyám, hisz van itt parázs, hisz van itt parázs. Szemedben ismét az ég, szemedben ismét az ég, szemedben ismét az ég, jaj, anyám, anyám, az izzó varázs, az izzó varázs. Erre járt négy szép legény.